Földvár Inés Kisréka a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és M. Kis Sándor történész az aréna ma esti vendégei. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Beszélgetésünk apropója a Tóth Ilona ügy, a Tóth Ilona per, és hát mindez, ami ebből következik, mindez, ami ebből meg ez alapján megtudható a Kádár rendszerről. Ugye a rövid szünet előtt M. Kis Sándor már részben érintett egy picit, térjünk erre vissza. Megismerhető-e az iratokból és az egyáltalán rendelkezésünkre álló dokumentumokból, hogy miért pont Tóth Ilona? Földvár Inés Kisréka.
Valóban van egy olyan kérdés, és van egy ilyen történészi állítás is, hogy tulajdonképpen 56-ban a forradalmárok elkövettek olyan sok mindent, hogy abból a kádárik szabadon választhattak, hogy kit állítanak bíróság elé. Magyarul nem volt szükséges egy politikailag jelentéktelen fiatal nőt a vádlottak padjára állítani, hogyha nem követett el semmit, nem kellett koncepciós pert kreálni Tóth Ilona ellen.
Ez biztos, hogy súlytalan egyébként, hogy egy 24 éves orvosról beszélünk?
Én most egy történészi álláspontot próbáltam összefoglalni. Egy történészi álláspontot próbáltam összefoglalni, amivel én nem értek egyet, és azt gondolom, hogy részben nem súlytalan a személy, mert hogy nem önmagát reprezentálja, hanem reprezentálja többek között az orvostársadalmat. És hogyha megfordítom a kérdést, szerintem nem az a kérdés, hogy miért pont Tóth Ilona, hogy a Tóth Ilona fontos-e, hanem a per fontos-e. És ugye erről már beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy a per politikailag rendkívül fontos. Ugye, hogyha megnézzük már nem a konkrét kollárügyet, hanem a szereplőket. És ennek az üzenetét. Ugye benne van Gyöngyösi Miklós, akinek a perben az ő ráosztott profil, az a többszörösen visszaeső bűnöző, a társadalom söpredéke. Most Szakolcai Attila, aki szintén egy nagyon alapos kutatást végzett ebben az ügyben, tavaly jelent meg egy még is hosszabb 600 oldalas könyve, ő a Gyöngyösi Miklósnak az élettörténetének is utána ment, és például kiderítette azt, hogy közel sem igaz az a 7-szeres, 8-szoros visszaeső bűnöző, amit a Gyöngyösiből faragtak. Tehát ez is egy megkreált profil. Ott van Gáli József és Óbersoszki Gyula. Az Élünknek, ahogy a forradalomnak a legendás lapja volt, a két szerkesztője. Egy jól ismert, tág kapcsolati hálóval rendelkező értelmiségi körnek a két reprezentánsa, és ott van Tóth Ilona, aki a fiatal orvostan hallgató, és ugye az üzenet, hogy ez a három réteg összefog a munkásparaszt hatalom megdöntése érdekében, és a legbrutálisabb eszközökkel folyamodik, tehát ott van az ideológia, amit az értelmiség ad, ott van a társadalom söpredéke, akit helyzetbe hoz, és még az orvosok is ugye visszaérnek a tudásukkal. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, ami ez a konstrukció, aztán más perekben is a későbbiekben visszaköszön. De a Tóth Ilonára visszatérve, tehát itt azért az orvosok 56 novemberében ugye rendkívül fontos szerepet játszanak a sebesült mentésben, és nem egy visszaemlékezés van, meg nem egy dokumentum, ami arról szól, hogy az orvosok, ahogy kell, minden életet mentenek. Ugye Tóth Ilona is elmondja, hogy van is egy ilyen kis epizód a történetben, hogy ő is egy sebesült orosz kiskatonát ellát, aztán utána elviszik az orosz kórházba. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy ennek a pernek az egyik alapkérdése, hogy nem csak a forradalomban részt vett személyeket, hanem a forradalomnak az erkölcsét ki lehet-e kezdeni, és hogyan és kiken keresztül lehet a legjobban kikezdeni, mint hogyha bebizonyítom azt, hogy azok az orvosok, akiknek az élet mentésére teszik fel az esküt, visszaélnek ezzel a tudásukkal. Ezért nagyon fontos a Tóth Ilona személye is ebben a történetben, és hogy ez mennyire... Szóval mennyire kulcs, erre hagyd mondjak egy messziről egy példát, de meg fogják érteni, miért nagyon fontos. Az elmúlt időszakban, nem olyan régen publikálta az egyik kolléganőnk, Müller Gabriella, egy nagyon érdekes dokumentumot. Ez egy 56 decemberi KGB jelentés. Ugye a későbbi per másod és harmadrendű vádlottját, Gönczi Ferencet és Gyöngyösi Miklóst három társával együtt, amikor egy autóban mennek, ellenőrzik és elfogják a KGB-sek, ebből egy nagyon érdekes személy, Csontos Erzsébet, aki ETA fedőnéven volt a felkelők között, megszökik. A gyöngyösiéket kihallgatják először az oroszok, és erről a kihallgatásról születik egy jelentés, amit kint Moszkvában 2009-ben oroszul publikáltak, és a kolléganőnk megtalált ezt a publikációt, és lefordította magyarra. Ebben a következőről van szó. A göncieket kihallgatják a gyöngyösit és a göncit az oroszok, és ők azt mondják, hogy egy belügyes embert kihallgattak, elaltattak, és aztán utána egy készúrással megöltek. És ebben három ember volt benne, Gönci, Gyöngyösi és Eta. Erről szól az a, ez a jelentés. Ugye ez kísértetiesen hasonlít a kollárgyilkosságra, két ponton van különbség. Az egyik, hogy nincsen benne szó semmilyen inekciós történetről. Ez az, ami leginkább az orvosi hivatáshoz kötődik, ugye, hogy inekcióval ölök. Az eredeti decemberi dokumentumban erről semmi szó nincsen. A másik, hogy ez a nő, aki a harmadik lenne a történetben, a Gyöngyös és a Gönci mellett, ez nem Tóth Ilona, hanem az Eta. Na most az Etáról pontosan lehet tudni, mind a Tóth Ilona ügyből, mint a csatlakozó egyéb ügyekből, a Péterfi Sándor utcai anyagból, az Angyal anyagból pontosan lehet tudni, mert Angyal István forradalmárnak a kihallgatási jegyzőkönyveiből, hogy az Eta az nem volt más, mint egy Csontos Erzsébet nevű felkelő, aki ott van, szervezi az ellenállást, aztán utána, amikor lebuknak körülötte az emberek, ő mindig megúszza. Tehát egy nagyon furcsa személyiség. Ezt az Etát azonosítják be, tehát ebből a következőt lehet látni, hogy nagy valószínűséggel valami történik. Hogy a gyöngyösiekből, göncikből az oroszok hogyan szedik ki ezeket a vallomásokat, azt nem tudjuk, csak annyi, hogy a Gönci nagyon bátran elmondja a tárgyaláson, hogy az oroszok leverték a fél veséjét. Tehát, hogy mi az igazság magva a történetnek, oda teszek egy kérdőjelet. Egy ilyen jelentésünk van decemberből, amiben nincsen benne a Tóth Ilona, és nincsen benne a kifejezetten orvosi gyilkosság. Ez fog megváltozni 57 elejére.
Egészen fantasztikus történet, amit visszatér több alkalommal is, hogy a következőt vallja az Ilona, hogy ő egy gránátot dobott egy szovjet harckocsira, pontosan le van írva a történet, hogy megy Jakab Fernő, azt is tudjuk, hogy ki volt a sofőrje, vele még annak idején sikerült beszélni, hogy mennek az Ülői úton, és ott szerencsétlenkedik egy orosz harckocsi, hogy a pörög a teteje, az Ilona kiszáll a kocsiból, leszedi a vörös keresztes karszallagot, oda megy egy arra témfergő forradalmárhoz, kér tőle egy gránátot, fölmegy a második emeletre, onnan ledobja a harckocsira a gránátot, utána nem érdekli, hogy mi történik vele, majd lejön, és utána visszateszi a karszalagot, és elmegy Apollónőnek. Kérem, el tudja ezt a szituációt képzelni, képileg el tudja képzelni? Most időben nem is beszélek, mert ebben az időszakban, amikor az Ilona éppen egy harckocsit akart megsemmisíteni, de úgy, hogy kölcsönkért gránáttal, akkor ő már a Domonkövi, illetve a Péterfi Sándor utcai kórházban volt, mert akkor tartottak egy tanácskozást. Nem volt érdekes, Ilona ezt is bevallja.
Egy picit általánosítsunk, és beszéltünk itt már a beszélgetésünk első felében arról, hogy mi minden történik ezzel az üggyel, hogyan használja a Kádár rendszer, mennyi beszélünk róla. Az utóélete hogyan alakult ennek a történetnek, M.K. Sándor?
Hát hogy alakult az utóélete? Nézze, itt nagyon nehéz erről beszélni. Tulajdonképpen én összeszámoltam, 8 történész foglalkozik olyan ezzel az üggyel, aki az iratanyagot ismeri. A 8-ból van egy leosztás, 7-en állítják azt, hogy ez nem történhetett meg. Egy azt mondja, hogy igen. Tehát utána vannak az interpretátorok. Itt most nem érdekes, hogy 1 vagy 8, mert ha egy ember mondja, akkor is lehet igaza. Most vannak az interpretátorok. Az interpretátoroknál már különböző megfontolások játszanak közre. Nem bántom én egyiket se, és innentől kezdve valamilyen politikai megfontolás alapján, ami már messze áll magától a Tóth Ilona ügytől, születnek itt vélemények. Tehát egyrészt szakmailag itt majdnem, hogy konszenzus született két dologba. Egyrészt az, hogy az Ilona tényleg nem követhette ezt a dolgot el, a másik, amiről már esett szó, hogy én úgy fogalmaztam meg annak idején, mikor még tanítottam a Pázmányon, hogy ezek az iratanyagok az AVH által ránk hagyott virtuális Magyarország képe. A történésznek meg az a feladata, hogy nézze meg ezt a virtuális Magyarországot, hogy nézett ki. Ugye valakiknek valamiért fontos ez a dolog. Na most itt lehet egy pert nézni, de lehet magát a történetet, az egész semmiségi, ugye, ami komoly politikai dolog volt. 89-ben kezdődött, 2000-ben tettek pontot a végére. Ugye 89-től akkor van egy ilyen szöveg, teljesen mindegy, hogy kicsoda, micsoda, ugye azt írja, hogy a Fidesz többséggel elfogadtatták ezt a törvényt 2000-ben. Megnézem az anyagot, 92% volt. Akkor jön a következő, 92%. Jön a válasz, hogy ugye ez kb. 20-30% minimum, hát itt nem kétharmados többségről van szó. Akkor jön a válasz, ami kb. Annyi volt, hogy nem abba a hazaárulós légkörbe nem mertek ellenszavazni, illetve nem érdekelte őket. Na most, hogyha ennek a kollégának ez a vélemény az akkori baloldali ellenzékről, rendben van. Ha történik szajok, akkor fogom magam, bemegyek az országgyűlés levéltárába, kiszedem az aznapi jegyzőkönyvet, megnézem, hogy alakult, és utána oda megyek ezekhez az emberekhez, hogy te megijedtél, vagy nem érdekelt. Szóval kérem, nagyon sok mindenkit érdekel, és ez a mai napig is tart, az egész köztörvényes történet. Itt a Réka már említette, hogy az ötváltot úgy próbálják még mindig kibillenteni arról a helyről, ahol nagy nehezen eljutott, hogy köztörvényesítik. Arról már nincsen szó, hogy formailag igaz, na de a köztörvényeséget kigyártotta, itt mondta Réka a Gyöngyösi ügyet, Rákosi Mátyás, a fekete vágástól kezdve mindennel. Tudja, tehát itt 56-nak az erkölcsisége, a társadalom erkölcsisége, a magatartás, a legfontosabb 56-ban nem is maga mindig a történés, hanem a történést végrehajtók magatartása. Na ez az, amit igazából a vitáknak a mélyében ott van. És hogy kinek, ki milyen 56-ot akart, kinek a forradalma volt 56. Hogy tudjuk összehozni a reformkommunistákkal a forradalmáról? Hogy van az Akadémia utca, és hogy van az utca? Ezek nagyon komoly kérdések, nincsenek ezek még lezárva.
Földárényi kis Réka?
Még visszatérve arra a kérdésre, hogy a Tóth Ilona ügy emlékezete hogyan alakul 89 után. Ugye miután, tehát miután ez egy annyira abszurd történet volt, amivel Tóth Ilonát megvádolták, mindjárt 57-ben két olvasat volt. Ez annyira abszurd történet, hogy nem lehet kitalálni, tehát igaz, és ez volt tulajdonképpen, erre játszottak a Kádárék. A másik pedig ugye azok, akik ismerték Tóth Ilonát, orvostanhallgató társai volt, gimnáziumi társai, stb., akik azt mondták, meg akik a forradalomban benne voltak, hogy ez annyira abszurd történet, egy klasszikus koncepciós per. Na most 89 után, a rendszerváltást követően, ugye amikor 56-nak megemelkedett az erkölcsi értéke, hiszen az első szabadon választott országgyűlés az első törvényével ugye 56-ra helyezte az erkölcsi legitimitását a szabad Magyarországnak, megindultak a semmiségi eljárások. Igen ám, csak ugye a semmiségi eljárások csak a politikai ügyekre terjedtek ki, ez pedig egy köztörvényes ügy volt. Na most az is érdekes, hogy miért volt Tóth Ilona a köztörvényes ügy, és itt is vissza kell menni 57-re, ugyanis amikor a Tóth Ilona ügyből, politikai ügyből köztörvényes vádat kreáltak, abban volt egy nagyon érdekes érdekazonosság. A Kádáréknak, tehát a megtorló gépezetnek az, hogy bemutassák a köztörvényes gyilkosságot, a védelemnek, mert pedig itt a védelem nagyon hatékonyan próbált működni, különösen a élete védelmében. Ugye a védelem akkor nem arra törekedett, hogy kiderítse, hogy mi az igazság, mert tudta, hogy ezt nem lehet megtenni, hanem hogyha egy politikai gyilkosságból egy köztörvényes gyilkosságá varázsolják a Tóth Ilonával szemben fölállított vádakat, akkor annak más a büntetési tétele, és adott esetben Tóth Ilona életben maradhat. Tehát itt volt egy érdekazonosság más-mások miatt, Tóth Ilona ügye köztörvényes volt, 89 után viszont kimaradt a semmiségi törvényekből. Ezért a jogi rehabilitáció is, ahogy Temki Ságmador mondta, ugye 2000-ig váratott magára. 2000-ben a negyedik semmiségi törvény, az úgynevezett Lex Tóth Ilona rendezte nem csak ezt az ügyet, hanem mindazokat az 56-os köztörvényes ítélteket, amelyek valójában a forradalommal kapcsolatosak. Akkor azt lehetett gondolni, hogy ez a 92%, amely egyszerre az akkori kormánypártok és az akkori ellenzéknek a nagy részét érintette, hogy emögött lehet egy olyan politikai jogi konszenzus, hogy az ügyet vissza lehet vinni oda, hova való a történészeknek tulajdonképpen a terepévé, egy történeti föltárásá, de úgy tűnik, hogy ez tulajdonképpen időről időre visszakerül a politika szinterévé, és hát amikor a politika vagy emlékezett politika vitatkozik történeti kérdésekről, akkor nem a történeti szakmai érvek számítanak, hanem nyilvánvalóan más érdekek. Tehát én azt gondolom, hogy a Tóth Róna ügy akkor fog nyugvó pontra jutni, ha ez valóban és véglegesen egy történeti, történészi kérdés lesz, ahol a forráskritika és a forrásoknak az egybevetés alapján tudjuk elmondani, hogy mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem tudunk, mert új forrás mindig előkerül. Hát egyszer, hogyha majd a moszkvai levéltárak akkor még itt azért lehet új adalék is ebben az ügyben.
Ha már itt tartunk, akik picit beszéljünk általában mondjuk a kádári múltról, ennek a megismerhetőségéről, hiszen ugye nyilván nagyon sokszor szóba kerültek itt dokumentumok, megismerhető dokumentumok, amik persze összevethetők, és önök is beszéltek ellentmondásokról, amelyek önmagában mondjuk az Ávónak a dokumentumaiban, vagy akár a KGB dokumentumaiban felelhetők. Mennyire lehet hiteles az a kép, ami mondjuk az AVH, mondjuk az Állambiztonsági Levéltárnak az irataiból megismerhető? Mennyire mondhatjuk azt, hogy erre támaszkodhatunk, amikor meg akarjuk ítélni mondjuk azt a korszakot, ami mondjuk kezdődik a Tóth Ilona ügytől és tart mondjuk a rendszerváltásig? Földvárinek is Réka.
Ugye ez egy pártállami időszak. A csúcson a párt van, amelyik a hatalmát így vagy úgy akarja fönntartani, és ennek különböző szervezeteken keresztül teszi ezt meg. Ilyen az Állambiztonság is, amelyik részben a maga érdekei szerint is gyártja izgatokat, hiszen hogyha van egy apparátus, az mindig be akarja mutatni azt, hogy az ő szerepe, az ő létjogosultsága az megkérdőjelezhetetlen. Tehát van minden szervezetnek egy ilyen belső mechanizmusa, és ki akarja szolgálni mindig a megrendelőt is. Tehát ezt az embernek látnia kell, amikor az állambiztonsági forrásokról is beszélünk, ebből szerintem alapvetően az ismerhető meg, hogy az állambiztonság hogyan látta, illetve hogyan akarta a pártállam felé látatni a magyar társadalmat a diktatúra idején, hogy ezt a képet mi egy az egyben elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy ez a kádári Magyarország társadalmának a képe, azt én nem gondolom. Tehát ez egy nagyon erős forráskritika. Nekem a másik témaköröm, amivel foglalkozom, és ez azt hiszem, hogy itt a példa az nagyon élő, az egyházak élete. Tehát, hogyha az egyházak életét az állambiztonság forrásaim keresztül akarom láttatni, akkor vannak az ügynökök, akik jelentenek, mert alapvetően ebből a képből építkezik az állambiztonság. Vannak azok a vizsgálati anyagok, nyomozati anyagok, amelyeket az állambiztonság részben ezekre az ügynöki jelentésekre építve elindít, de akikről nem jelentettek, akik nem volt jelentők, vagy akik nem csináltak olyan dolgot, ami az állambiztonságnak a látókörébe került, az tulajdonképpen ebben a forrásban nincsen, és akkor olyan, mintha nem is történt volna. Márpedig például az egyházi életnek a nagy része az ezeken kívül játszódott. Tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy az állambiztonság szemüvegén keresztül akarjuk bemutatni, akár egy-egy intézményre, vagy akár a forradalomra levetítve, hogy mi történt itt Magyarországon, mert akkor óvatatlanul a diktatúra által ránk hagyott, vagy a diktatúra által láttatni szándékozott képet erősítjük meg történészként. De persze ezek a források rendkívül fontosak azért a teljes kép megismerése szempontjából.
Ott vannak a pártiratok, azok rendkívül fontosak. Kérem, hagyd mondjak egy konkrét példát, mert így lehet ezt megérteni. Ugye folyik a Nagy Imre történet, a temetés környéki történetek vitáznak arról, hogy mi legyen 56-tal, ez bizonyos posgai jelentés. Ott van a posgai bizottságnak a vitája. Ott azért mindenki hozza az érveit, történészek, politikusok, ebből lehet következtetni egyfajta célra, hogy mit akarnak, és azért folyamatosan nem lehet mellé beszélni, ott el kell mondani a dolgokat. Akkor van egy másik, akkor hoznak létre néhány bizottságot. Van egy Grósz által vezényelt bizottság, ez a kimondhatatlan nevű bizottság, mert mondja a Grósz maga is, ahol ugyanez a téma terítékre kerül, és ott megbeszélik, hogy mi lenne a pártnak a haszna ebből. És utána jön a KB ülés, ahol ezek a témák visszatérnek, de már felöltöztetett formába. Tehát innentől kezdve pontosan nyomon tudjuk követni, hogy milyen vélemények voltak, mi volt, amit ebből hasznosnak tekintettek, mi volt, amit átengedtek, és mi volt azt, amit végül is a társadalommal közöltek, ezt összerakom. ezzel a bizonyos ABTLH-ba található anyaggal, és akkor abból azért valami fajta kép a magyar politika történetre és a legfontosabb szereplőkre azért fényt vet, és kiderül valami.
Mennyire lehet a Tóth Ilona ügyből, a Tóth Ilona perből, illetve általában az állambiztonsági iratokból és mindabból mondjuk a pártlevéltárnak az irataiból, tehát az 56 utáni időszaknak mondjuk az állami irataiból mennyire lehet azt kiolvasni, hogy hogyan működik a hatalom, amikor a bírósággal, a belügyminisztériummal együttműködve próbál hatalmat gyakorolni és kommunikál Földváriné Kisréka. Ez mennyire része például az emzeti emlékezetnek, mennyire fontos része vagy szerepe?
Hát, hogy hogyan működik a diktatúra, én azt gondolom, hogy ennek van egy formális és egy informális, egy rejtett működése. A formális működésre is nagyon sok mindent lehet ezekből az iratokból, a döntéshozatali mechanizmusokra lehet következtetni. És akkor utána ott vannak, ha a Tóth Ilona ügyön keresztül szeretném megérteni, akkor ott vannak a lukak, és akkor erre mondok egy példát. Tehát rendelkezésünkre állnak ugye a kihallgatási jegyzőkönyvek, hogy ezeket mikor, hogyan kiszerkesztette, erről csak sejtéseink lehetnek. Vagy hitelesnek fogadjuk el, vagy azt gondoljuk, hogy ezek utólagosak, mert erre is vannak nyomok. De az például a Tóth Ilona ügyben már nincsen meg, hogy hogyan instruálták a vizsgálót. Tehát, hogy pontosan ki hogyan irányította. Az árkaügynöki jelentésekből néhány maradt meg. De ami a legfontosabb, és ez megint egy konkrét ügyön keresztül, mint részben az egész kibomlik a tágabb kör. Ugye tudjuk azt, hogy június 26-án végzik ki a Gyöngyösit és a Göncit, és két nappal később a Tóth Ilonát 28-án. És az ő ügyvédjének a visszaemlékezéséből, vagy belső feljegyzéséből lehet arra utalásokat találni, hogy ebben a két napban egy nagyon széleskörű egyeztetés zajlik benne a legfőbb ügyésszel, a bíróság elnökével, és a pártvezetőkkel, ő egészen Kádárig viszi el a sejtetést, akik tulajdonképpen a Tóth Ilona kegyelmi kérvényéről, végső soron a Tóth Ilona életéről döntenek. Na most ilyen típusú egyeztetések szinte biztos, hogy voltak, hogy kik között, azt ugye az ügyvéd a saját információs csatornáján keresztül valamiket legyegyez, a történész ebből okul, de nyilvánvalóan a hivatalos iratokon keresztül, tehát se a legfőbb ügyész anyagában, se a legfelsőbb bíróság anyagában, se a Kádár vagy a párt iratokban közvetlen dokumentum arra, hogy milyen politikai egyeztetések zajlottak ebben az adott konkrét ügyben, nem találunk, csak sejtéseink vannak. Vannak más ügyek, később ügyek, amikor az adminisztráció már jobban működött, többet hagytak ránk az iratok. Tehát teljességében a hatalom működését, az informális, kézi vezérlési, telefonokon keresztül történő valós döntési mechanizmusokat nem tudjuk mindig megragadni, de az erre utaló nyomokat egy gondos olvasás, forrásolvasás után majdnem mindig meg tudjuk találni.
Földváriné Kisréka a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és M. Kis Sándor történész voltak az Aréna mai vendégei. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük.
Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszontlátásra.